Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntöm állandó segítőnket, dr. Téglás Péter, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mit használ nekünk mára?
Egy Dávid Pilgrim nevezetű írónak a Nagy Napóleon című könyvét szeretném a hallgatók figyelébe ajánlani. Most ezt így fel is mutatom, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy lásd, és nagyon sajnálom, hogy a hallgatók nem tudják látni, hogy hát azért terjedelmes kötetről van szó, és Napóleon életének egy nagyon rövid időszakát, egy 10 hónapját fogja át, tehát ugye azért állítsuk egymás mellé a kettőt, tehát egy vaskos kötet, és egy 10 hónapról van szó, és ez az a 10 hónap, amely tulajdonképpen a lejtőnek a kezdete Napóleon pályafutásában, a spanyol hadjárat, amely mérhetetlenül elhibázott, és borzasztó véres küzdelem volt, majdnem olyan véres, mint aztán utána később az oroszországi hadjárat, és ugye ez az az időszak, amikor már óriási szerelem dúl Walewska Mária és Napóleon között, és hát ugye tudjuk, hogy Walewska Mária aztán végül is szült is egy gyermeket Napóleonnak. Nem tudok egyébként ennek a gyermeknek a sorsáról többet elmondani. Na most fölmerül természetesen az örök kérdés, hogy hát mégis milyen esemény lehet az, vagy mi késztethet arra, hogy pont most Napóleon életéről kiválasszak egy könyvet, és azt ismertessem. Mielőtt azonban erre sor kellene, rá szeretnék mutatni arra, hogy valami elképesztő mennyiségű irodalmi mű foglalkozik Napóleonnal. Háner Péter, aki ennek a témának, a francia forradalomnak és az amerikai történelemnek óriási nagy szaktekintéje, egy nem olyan régi előadásában egy olyan adatot közölt, hogy Napóleonról mind a mai napig gyakorlatilag átlag másfél írásmű keletkezik, de most hát ugye ebben az újságcikkektől kezdve a természetesen a nagy terjedelmű dokumentum kötetekig, illetőleg regényekig minden beletartozik. Tehát el tudjuk képzelni, micsoda hatalmas tenger az, amelyből ugye az ember kiválaszt egy könyvet, hát ez nyilván csak önkényes lehet, hisz ami az ember figyelmét e tekintetben megragadja. A regény hihetetlenül olvasmányos, izgalmas, teljes mértékben ragaszkodik a történelmi tényekhez, tehát a történelmi hűség megvan benne, annak ellenére, hogy van néhány fiktív alakja, amely még színesebbé, érdekesebbé teszi ezt az egész történetet. Na most, ami miatt én ezt a könyvet nagyon szeretném ajánlani, és magát a módszerére is szeretnék rámutatni, hogy 10 hónapot emel ki Napóleonnak hihetetlenül összetett, és nem túl hosszú karrierjében. Tulajdonképpen az ő karrierét 1793-tól 1814-ig számíthatjuk, mert hát ugye utána már az életének utolsó 6 évét ugye Szent Ilona szigetén számüzetésben töltötte. Ez az év lényegében annak jegyében telt el, mármint a mozis év, hogy szabályosan tolakodtak a reklámok, amelyek beharangozták Ridley Scottnak, ez egy hollywoodi amerikai rendező, a Napóleon című filmjét. Tehát magyarul november 22-én, amikor a bemutató megtörtént, hát egy hatalmas várakozás volt, és aki mondjuk figyelemmel kísérte ezt az egész beharangozást, az láthatta, hogy az ügyben számos podcast volt, számos beszélgetés volt, számos szakértő nyilvánult meg, akik ezekben a rövid bemutatókból próbáltak következtetéseket levonni, hogy na vajon milyen lesz a Napóleon című film. Már itt egy kicsit én a magam részéről rosszat sejtettem, mert a valóban józan mértéktartó és hozzáértő kritikusok bizonyos jelenetek alapján kezdtek nyugtalankodni, hogy hát itt azért a történelmi tényekkel majd meglehetősen hadilábon fogunk állni, nagyon úgy néz ki, és akkor kérem szépen, hát mostan ezen tényleg sírni vagy nevetni kell, ugye a 86 éves rendező Ridley Scott egy sajtóbeszélgetésen, amikor megkérdezték tőle, hogy hát mégis mit szól ahhoz, hogy a történészek, már aki látta abban a stádiumban a filmet, hát ugye kifogásolták, hogy erősen hadilábon áll a történelmi tényekkel. Akkor, hát nem is tudom rendesen idézni, lényeg az, hogy én azt kérdeztem a történészt, hogy te ott voltál? Ha nem voltál ott, akkor fogd be a pofádat. Na most a pofa előtt még egy jelzőt is használ, amit most nem akarok kimondani, tehát nagyon trágár. Na most egyébként teljesen értelmezhetetlen ez a mondat, hát több mint 200 éve ezelőtt, hát hogy lett volna ott bárki is, tehát én nem tudom, hogy ez most szellemes akart lenni, vagy micsoda. Tehát ebből már azért mondom, tehát negatív jelek ugye jelentkeztek, és hát ugye ami már a bemutatókon látszott, hogy hát milyen nyelven beszélnek a Napóleon című filmben. Na most ez a filmek egy jelentős részében azért tud nagyon-nagyon zavaró lenni, most itt még a magyar filmeket is mondanám, hogy mondjuk a Hadik című filmben mindenki gyönyörű szépen beszél magyarul. Tehát a porosz tiszttől kezdve az osztrák tiszten keresztül mindenki ugye magyarul beszél, itt mindenki angolul beszél. Na most ez annál inkább pikáns, ugye, mert azért csak ismerjük azt a féle kulturális szembenállást is, és hát ebben az időben meg aztán kifejezetten politikai és hadászati szembenállást, ami Franciaország és Anglia között volt. Tehát, hogy Napóleon nem franciául, hanem angolul beszél, na most ugye más kérdés, hogy a digitalizáció időszakában tudnék egy francia szöveget is rákapcsolni, de hát akkor sem az az eredeti.
Igen, itt pont ez a zavaró.
Hát ez hihetetlenül zavaró, angol, hát én nem is tudom, és akkor hát ugye az angolul jól beszélők mondják, hogy ugye Első Sándor cár úgy beszél angolul, mint a manapság New Yorkban az orosz mafiózók, körülbelül azzal a modorossággal és azzal az akcentussal, hát a Ferenc, a Habsburg uralkodó, meg hát nem is tudom, hogy hogyan ejti az angolt, amikor, hát tetejében még abban az időszakban élünk, amikor ugye a nemzetközi nyelv, a diplomácia nyelve a francia. Na kérem szépen, megjelent a film, egy meglehetősen hosszú film, egy 2,5 órás film, megnéztem, és hát nagyon-nagyon elkeserítőnek tartottam. Valóban ebbe a filmbe mindent beleadtak, ami lehetséges. Hát el tudom képzelni, micsoda hatalmas költségvetése lehetett ennek a filmnek. Egyébként védelmére annyit mondanék el, hogy gyönyörű szépen fényképezett jelenetek vannak, a ruhák nagyon jók. De maga a történetvezetés, hát az valami egészen botrányos. Nem tudjuk, hogy az egyik történetből hogyan következik a másik, hogy egyébként Napóleon hogy kerül Egyiptomba, amikor még az előbb Franciaországban volt, és egyáltalán mit keres Egyiptomba? Na most ugye ne induljunk ki abból a föltételezésből, hogy mindenki jelesre érettségizett történelemből, és tökéletesen tisztában van vele, hogy az itáliai hadjáratok után már konzulként elment, mert hogy a brit szigetek megszállásának semmiféle esélye nem volt a franciák részéről, hanem Napóleon úgy gondolta meg, hát legfőképpen küldték, mert meg akartak tőle szabadulni, mert akkor már féltek az ambícióitól. Elküldték szépen Egyiptomba, hogy na hát ott mutassa meg az oroszlán körmeit, és hát valóban borzalmas véres csatákat vívott, azzal a szándékkal, hogy majd ő Egyiptomon keresztül, Szírián tovább gyalogolva, masírozva meggyöngíti az angolokat. Csak hát időközben ugye az angolok éppen Nelson admirális elvágta a francia utánpótlásnak a vonalát, mert szétverte a francia flottát a földközi tengeren, úgyhogy Napóleon, amikor aztán már haza kellett mennie, akkor hát nagyon nagy óvatossággal, kis bárkákkal és nagy veszélyek közepette tudta átszelni a földközi tengert. Na most a filmben egy központi elem, hogy miként alakul Napóleonnak a szerelme Josephine-nel. Ugye Josephine valóban életének nagy szerelme volt, aki egyébként mondjuk nem is Franciaországban, hanem Martinikon született, és talán egy kis kreol beütése is volt, és egyébként azt hiszem 6 évvel idősebb volt Napóleonnál. Na most ehhez képest ugye Napóleont már az 1790-es években ugye Joaquin Phoenix alakítja, aki 49 éves, és nincs az a maszkmester, aki vissza tudná fiatalítani 26 évesre. Na most ő ezzel a maszkkal megy végig a karrierjén, amikor tudjuk, hogy Napóleon egyébként egy eléggé haspók volt, és a élete vége felé eléggé idomtalanul el is hízott. Tehát szóval az ábrázolásnak az ilyen kisiklásai vagy sutaságai azért nagyon zavaróak tudnak lenni. De nem ez a legrosszabb ebben a filmben, nem ez a legrosszabb. Tulajdonképpen két nagy csatát mutat be, állítólag nem is alkalmaztak számítógépes trükköket, ugye az Austerlici csatát és aztán utána az oroszországi hadjáratot.
Innen fogjuk folytatni a Napóleon film ismertetését, illetve hát ajánlását vagy nem ajánlását. ajánlását, illetve hát nagyon komoly könyvet is ajánlasz, amit viszont nagyon-nagyon jó szívvel fogsz ajánlani továbbra is. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk dr. Téglás Péterrel a beszélgetést.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk a mai ajánló rovatot dr. Téglás Péterrel. Fut most a Napóleon című film, és hát erről mesélsz nekünk, hiszen megnézted, láttad, illetve egy könyvet ajánlasz, David Igen. Pilgrim, a Nagy Napóleon című könyvet, amely nem csak címében, terjedelmében is igen nagy, holott csak 10 hónapját dolgozza fel Napóleon életének. No, kanyarodjunk vissza a filmre, mert hogy igen negatívek általában is a kritikák, és te magad is hát nagyon sok problémát vetettél föl vele kapcsolatban.
Egy dolgot föltétlenül előre kell bocsátani, ugye hát mi film ajánló Igen. a mi műfajunk, tehát nem film eltanácsoló. Én most nem azt mondom a bennünket hallgatóknak, hogy meg ne nézzék a Napóleon, hanem igenis nézzék meg. Most nagyon könnyen elképzelhető, hogy én és nagyon sok más kritikus rossz szempontból nézi ezt. Nézzék meg és alakítsák ki a saját önálló véleményüket, mert valóban nagyon látványos. Tehát azzal nincsen semmi probléma, hogy ne volna látványos, gyönyörű ruhák, szép nők, hatalmas csaták és minden, és ebben a csatában még azt is láthatjuk, hogy Napóleon rohan az élen, a lovon, és ugye lengeti a kardját, hát ami aztán egy teljes őrültség, hát több szempontból is, hát azért egy hadvezér, akinek az eszén és stratégiai érzékén múlik, hogy azt az illetékes csatát miként és mennyire vívják meg, hát az nem fog lóra fölülni, és a saját életét kockáztatja, és akkor utána természetesen összeomlik az egész hadjárat. Na, a lényeg az, hogy a filmben számtalan alkalommal Napóleon maga is a lovasság élén lovagolna. Most történelmi tény, hogy hát persze tudott lovagolni, de hát ez a lovagló tudás a huszárokhoz képest, a lovassághoz képest, hát azért az egy egészen más minőség volt, hát azért ott nagyon ügyesen kell ám a lónyergébe ülni, hogy ott lövöldöznek a füle mellett, meg minden irányba, tehát hogy azért ne essen le a lóról is, hát a Napóleon nem volt ilyen lovas, de miért is kellett volna, hogy ilyen legyen. Na most, amiért a könyvet és a filmet egymással szembe ajánlom, az, hogy ugye ez Napóleon életének 10 hónapjáról szól, és mégis egy terjedelmes, nagyon élvezhető munka. Mármint a könyv. Célszerű lett volna, hogyha a rendező maga is egy ilyen megoldást próbál választani, és akkor semmit nem ront az élvezeti értékéből, lehetett volna benne csata, meg szerelem, meg minden, de a Napóleon egész életműnek a bemutatása, én úgy gondolom, filmes eszközökkel lehetetlen. Tehát nem csak egy egész estés filmben lehetetlen, hanem még sorozat jelleggel is lehetetlen. Mert annyira szerteágazó. Tehát ugye most melyik Napóleont mutatjuk be? Napóleon egy zseni volt. Én nem tudok elszakadni attól a fantasztikusan élvezetes és nagyon nagy hatású rajzról, személyiségrajzról, amit Stefan Zweig a Fusé című munkájában Napóleonról leírt. Egyetlen mondatot idézek. Gyémánt agya volt. Napóleonnak gyémánt agya volt, és valóban az volt, hisz ugye emlegetjük neki a csatáit, most ez ugye egyes számítások szerint 60-valahány csatája volt, más számítások szerint, hát a teljes létszám való 80 körül van, de hát ez tulajdonképpen lényegtelen, de hát ő az, aki Franciaországban, és ezáltal majdnem egész Európában egy nagyon modern közigazgatást hozott létre. Tehát egy olyan közigazgatást hozott létre, ami ez idő szerint is majdnem abban a formájában létezik Franciaországban, mint ahogy ő azt megteremtette. Hatalmas jogi dokumentumokat, tehát a Kód Napóleont, a Kód Civilt, ugye a magánjogi törvényt megalkotta, majdnem ugyanabban a formában létezik ma is Franciaországban.
Mintha úgy emlékeznék, hogy csomó mértékegységet vezetett be.
Pontosan, mértékegységet, valóban egységesítette ugye azért a középkorból éppen, hogy kimászó Franciaországot nagyon sok vonatkozásban egységesítette, lecsendesítette a francia forradalom után lázas állapotban lévő, iszonyatos káoszban lévő, pénzügyi problémákkal küzdő államot, aki sorra veszített csatákat Itáliába, és hát ugye mindenütt másutt rengeteg probléma volt, és ő személyesen, hadd tegyem hozzá személyesen, de olyan emberek kiválogatásával is dolgozott, akik szintén zseniálisak voltak, és remek szervezők voltak. Na most, hogy milyen volt a jellemük Fusénak, vagy Talleyrandnak, hát ez mondjuk másodrangú kérdés, hát a mind a kettő egy, most elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, egy aljas ember volt. Tehát ezek intrikusak voltak, ezek mindenféle gonoszságra képesek voltak, de Napóleon egy bizonyos ideig nagyon is jól kézben tartotta őket. És amikor ő kézben tartotta őket, akkor ezek az emberek olyan irányba húztak, olyan zseniális módon dolgoztak, amely megint csak méltó, hogy a történet megemlítse őket. A filmben gyakorlatilag megemlítik a nevüket, még úgy fel is bukkannak, de semmiféle szerepük nincsen. Tehát ugye elkezdtem tulajdonképpen azt a fonalat, amit föltehetően a rendező is szándékozott, hogy ő Napóleont a Josephine-nel való kapcsolatán keresztül mutatja be. Ugye a nálánál 6 évvel idősebb hölgyel valóban egy sokszor ilyen kutyamacska barátság és szerelem alakult ki, mert hát ugye Josephine főleg, amikor még Egyiptomban volt Napóleon, rendszeresen megcsalta, Napóleont erről értesítették, és akkor hát a filmben azt állítja a film cselekmény, hogy azért rohant haza Egyiptomból, hogy számon kérje a Josephine-t, hogy hát miért csalja őt fűvel, fával. Hát szóval ez azért ebben a formában, hát egész egyszerűen gyermetek, hát ez egész egyszerűen gyermetek. Egyébként azért jött haza, mert a direktórium nagyon komoly válságban volt, és ő maga is látta azt, mert Egyiptomból, hogy itt valóban erős kézre van szükség, és hát természetesen saját egyéni ambícióit is meg akarta valósítani. Meglátjuk a koronázást 1804-ben, hát nagyon pompázatos körülmények között, és akkor hát ugye jön a szerelemnek az a része, amikor hát egyre aggasztóbb, ugye, hogy nem tud szülni se fiút, se lányt, hát legfőképpen ugye fiúra volna szükség, mert hát ugye ez a rettenetes nagy ambíciója Napóleonnak, hogy ő lényegében egy olyan monarchiát fog megalapítani, amelyek hát ugye apáról fiúra öröklődnek, és hát nincs utód. Ők házasságot kötöttek a 90-es években, a Josephine-t megkoronázta császárnővé, na most ehhez képest aztán el kellett válni, el is váltak, és hát ugye Mária Luisa, Habsburg Mária Luisát vette végül is feleségül, és abból a házasságból született fiú, hát a Sas fióka, ő volt lényegében ugye második Napóleonnal, de hát ugye ez tulajdonképpen egy fikció, mert soha trónra nem került, és akkor már Napóleonnak leáldozott, vereséget szenvedett, ugye Lipcsénél lemondatták, aztán a vereséget szenvedett Waterloo-nál, aztán akkor meg már aztán végképp száműzték, úgyhogy tulajdonképpen az örökös megszületésének aztán a végén világon semmi jelentősége nem volt. Hadd tegyem hozzá, hogy a filmből, ha már szerelmi élet, teljes egészéből kimarad a Walewska Máriával való kapcsolata. Ki volt ez a Walewska Mária? Egy lengyel grófnő, aki egyébként, hát némi rossz májusággal hadd említsem meg, hogy sokkal szebb nő volt, mint Josephine. A kortársak szerint is valami gyönyörűség volt, tehát egy festményszerű szépség volt, és most ennek az egész politikai hátoldala az, ugye, hogy ebben az időben Lengyelországot már a környező hatalmak felosztották. Tehát az az erős és nagyon tekintélyes középkori lengyel állam, amelynek azért óriási sikerei voltak, erre az időszakra gyakorlatilag szétesett. És aztán hát ugye a mohó szomszédok, a poroszok, a Habsburgok, és aztán legfőképpen az oroszok ugye megosztoztak Lengyelország területén, és Lengyelország ebben az időben azt a reményt táplálta, hogy Napóleon vissza fogja állítani a lengyel egységet és a lengyel függetlenséget. Erre egyébként aztán nem került sor. Tulajdonképpen Walewska Máriát ennek érdekében dobják be, hogy hát legyen szíves a bájaival, irányítsa már Napóleont abba az irányba, hogy Lengyelország függetlenségét helyreállítja. Nem sikerült Napóleon, hát egyébként mondjuk nem is volt politikai realitása, mert hát ugye abban az időben harcokat követően Első Sándorral mégiscsak létrejött egyfajta békeszerződés, ugye Tilsitben, és hát nem nagyon volt lehetőség arra, hogy az oroszokat onnan abban az időszakban kiűzze, és amikor hát ugye megindult az orosz hadjárat, az meg Napóleon számára végzetes következményekkel járt. Még egyszer mondom, hogy ez a film hát ebben a formájában enyhén szólva nehezen élvezhető. Föltetően ugye a nagyon erőteljes kritikák hatására is a Ridley Scott féle stáb ugye nyugtatgatja ezeket az elégedetlen kritikusokat, hogy jó, de hát van ám egy 4 órás rendezői változat, ami még most nem jelent meg, a 4 órás rendezői változat, és ez majd az Apple TV-n fog megjelenni, tehát nem a moziban, hanem egy filmcsatornán, és hát akkor majd így ugye 4 óra hosszás filmet meg tud nézni mindenki, mert hát akkor...
Mert ugye ennyi időnk van.
Hát ugye egy ültébe az ember azért ezt azért nem tudná megvalósítani. Na de most hát akkor fölmerül a kérdés, hogyha van egy ilyen film, és ez a film valószínűleg, hogy összetettebb és jobb, mint a megvágott formáció. Hát akkor miért így vágták meg? Akkor miért nem azt vágták bele, ami mondjuk
hogy
a történelem?
Hogy 4 felé egy minisorozattal, vagy hát bármi.
Például, hát ez is lehetőség lett volna. Tehát magam részéről bármennyire is elítélem ezt a féle módszert. Én ezt a módszert némileg nyeglének tartom. Nem tudom egyébként, jobban oda kellett volna a stáblistára figyelni, hogy van-e egyáltalán történész szakértő, akit bevontak, és tényleg hallgattak volna a szavára. Most megnézem a 4 órás változatot, hát ha legközelebbi alkalommal egy óriási dicsérettel fogok ide érkezni.
Ez nagyon szép végszónak. Péter, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük az ajánlókat.
Köszönöm szépen.
Dr. Téglás Pétert hallották a Nagy Napóleon című könyvről, mely 2023-ban jelent meg egy válogatás, nagyszerű munka, és hát egy kicsit kritikusan hallhattuk mesélni őt a Napóleon című filmről. Mindenki nézze meg maga. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.